Makos Jánossal beszélgetek, a 80-as és 90-es évek szupermodelljével. Ezt az a baj, hogy a következőben is el fogom mondani egyébként, hogy ez a titulus. Mikor te modellé váltál, és az akkori ítélkező világ, nem tudom, hogy milyen volt a 80-as években az ítélkező világ, hogy a szőnyeg alá söpörték az ítélkezést, vagy kimondták, vagy jelezték, mint például, ahogy a cipőd nem volt megfelelő, ahova jártál iskolába az édesanyád cipőjében. Szóval, hogy egy csomó olyan dologgal találkoztál közben, amit utána valahol kompenzálni kellett, és hogy amikor modellé váltál, vagy elkezdtél azokban a körökben mozogni szép nők, szép férfiak között, akkor ezt a deficitet hogyan tudtad kiegyenlíteni, hogyan tudtál kompenzálni?
Hát érdekes dolog, hogy mivel mondtam már, hogy judoztam, akkor a judo által egy borzasztó, kiegyensúlyozott karakteres emberré váltam, és úgy nagyon örültem, hogy én oda úgy kerültem be, hogy már egy úgymond egy stabil lélekkel. Mert természetesen visszaidézem, hogy előtte nagyon sok mindenen keresztül mentem, nagyon sok rádicsokon, de ami a lényeg, hogy a judótól úgymond férfivá váltam, hogy mondhatok ilyet, és ez az egész modellpálya már nekem tulajdonképpen egy könnyű műfaj volt. Nem voltam gátlásos, sőt, mondhatom, talán fél évig ilyen lila ködben is voltam, mert hát nyilván, hogy egy egyszerű ember voltam, aki remélem ma is az vagyok, de ugye megismertek az utcán, meg forgolódtak utána, meg mit tudom én, bárhova mentem akkor.
De akkor nem volt internet, meg semmi, ezt hogy kezelted?
Kérdés még
egyszer? Nem volt internet még akkor, ezt hogy kezelted?
Nem, hát akkor úgy volt, hogy hát persze benne voltam újságokban, a fotóim, akkor felléptem divatbemutatókon, láthattak divatbemutatókon ilyen televíziósban, ilyen
betétek. Ilyen reklámokban is, nem?
Hát nagyon sok reklám, na igen, rá tapintottál, amit én most akartam mondani, reklámokban játszottam, és gyakorlatilag hamar ismerté váltam, és ennek persze természetesen örültem, hogy van egy olyan megélhetése, na és természetesen a ruhák, hát hozzá tudtam jutni különböző gyárakban nagyon jó cuccokhoz, és hát egyből fordult a világ körülöttem, mert én aztán az utolsó filléremet is tényleg úgy, hogy semmilyen tartalékaim soha nem voltak.
De hány pár cipőd van most?
Hát figyelj, ez nem a gazdagságra utal, mielőtt valaki ezt úgy értelmezné. Hát volt már 200 párom fölül, most körülbelül 100-120 pár van, de éppen leépítőbe vagyok, mert
nem
most,
is tenni,
most
nem?
Ahogy így öregszem, most már a 70. életévemet taposom, és úgy vagyok vele, hogy rájöttem, hogy ez teljesen fölösleges volt ez a gyűjtés, de hát ez egy kompenzáció volt az életemben, mert mindig a lelkemben még mindig az van, hogy attól félek, hogy nehogy egyszer elkopjon a cipőm.
De ez akkor végigkísért egy életem. Most már valószínűleg nem változik a következő 70
évben. Abszolút végigkísért egy életem, és, de nincs is ezzel baj. Nem én vagyok ilyennel biztos egyedül, de az biztos, hogy ezzel a dologgal, amilyen most ide csatolok szintén egy történetet. Én nagyon fiatalon láttam a Balcó Andrásról egy filmet, a Küldetés című filmet, és ott, ami nagyon tetszett, tehát akkor a Kádár rendszerben két filmen, tehát a Tiltűr támogatottan, az egyik a Béres Józsefről szóló film, és a Balcóról a Küldetés, és hát elég politika ellenes tartalma volt a Balcó filmnek, de minden esetre nagyon tetszett a Balcó Andrásnak a lelkülete, és ő egy ilyen akkori tanítómá is vált, tehát sajnos személyesen nem ismertem meg azóta sem, de nagyon örülök, hogy ez a film volt, és hogy ő úgymond ebben a filmben ilyen kitárulkozóan beszélt, és ő mondta azt, hogy egy ilyen tópartján ült, most is előttem van a jelent, és azt mondta, hogy egész életében azon gondolkodott, hogy ebből a hátrányból hogy tud előny kovácsolni. Na ez lett az én életem mottója.
Az egy dolog, hogy előnyt kovácsoltál belőle, de most nem tudom, akár rémálmaid vannak még ezzel?
Nincs. Mert rémálmaim csak a katonaságtól volt, azt legalább 15 évig álmodtam, hogy visszavittek katonának. Hát az komoly edzőtábor volt, ugye hiába dzsúdoztam, és úgy gondolom, hogy elég megkeményedtem az életben.
Ráadásul egy magas ember vagy, tehát hogy azért még csak az se, hogy ilyen testi deficittel küzdöttél volna a katonaságnál, ugye azok szívnak nagyot, akik még mondjuk, ha én éppen, egyébként pont akkor volt váltás, akkor szűnt meg a sor kötelesség, amikor én mentem volna, ez nagyon érdekes pont. Tehát, ha én mentem volna például a katonának, akkor az én nagyobbat szívtam volna, mint te. Nem?
Hát igen. Most persze természetesen a katonaság az most már nincs, és ugye hát most én nem kívánom senkinek. Nem kívánok senkinek, de az biztos, hogy a férfivá válásban nagy segítséget nyújtott. Ott megalázzák az embert, ott ki kell jönni az alázottságból, ott fel kell nőjé hozzá. Úgyhogy ez nekem jó volt. Úgyhogy azért mondom, visszatérve a modellkedésemre, várjál, csak azt kérdezted, most már ilyen
elkanyolottam. Nem baj.
Én nekem az már egy játék volt, úgyhogy nagyon nagy játék volt, és nagyon örültem, hogy úgymond ilyen kegyes hozzám a sors, hogy én ebbe bele tudtam nőni, bele tudtam illeszkedni. Én úgy gondolom, hamar megkedveltek engem, mert ugye megint a természetem az elég simulékony, és gyakorlatilag itt mindjárt ugye elkezdtem kifejleszteni, talán nem is tudatosan, lehet, hogy egy kicsit tudatosan is, ugye a mostani egzisztenciámat, mert eleve nyilván nap mint nap találkoztam öltözékekkel, különböző ruhákkal, amiket felvettem, amit be kellett mutatni, vagy reklámfilmeken rámadtak, cipőkkel, bármivel, ilyen divatos dolgokkal, amit persze a magyar divat akkor azért nem ilyen volt, mint most, hogy ennyi jó nyugati termékben volt, de erre majd később visszatérünk.
Hát igen, meg azért a fast fashionre azért, mert érjünk ki egy picikét, meg az ilyen silány minőségre akár. Tehát hát, azért igen, akkoriban nyilván biztos, hogy voltak tömegtermékek, de egész más volt a tömegtermék jelentése akkor, mint hát, most.
Abszolút, teljesen más volt, úgyhogy a magyarországi ruházkodásnak a lehetősége az nagyon minimális volt, de nyilván, hogy én akkor, mint modell, aki bejártam ruhagyárakba, nagy ruhagyárakba vidéken, is volt az alagerszegi ruhagyár, az nagyon komoly bérmunkákat csinált, úgyhogy én ott hamar kialakítottam a kapcsolati tőkémet, és úgymond bejutottam olyan raktárakba, amikhez csak külön kiváltságosan juthatnak be, és azokat a külföldi cégeknek, amiket ők gyártottak bérmunkát, azt én filléreké meg tudtam venni. Wow. És a manöken kollégáim mindig irigykedve néztek, hogy nekem ilyen jó cuccaim vannak.
Miért nekik nem volt? Hát ők is ugyanazt csinálták,
mint te. Az a helyzet, hogy na meg természetesen nekem a nővérem ott volt, akihez jártam mindig Németországba, és ő például soha nem felejtem el, hogy ő tanított meg először arra, hogy kell öltözködni. Mondta, hogy kimentünk is, mondja, nézd meg Jancsi, mert a családomban engem Jancsinak hívtak és hívnak, és mondom, hogy mondja nekem a nővérem, hogy nézd ezt a bábot, nézd meg, ez tetőtől talpig egy német ember, az ezt így megveszi. És akkor nincs probléma, jó a stílusa. És akkor ugye kezdtem el foglalkozni a színekkel, meg a kombinációkkal, hogy mihez kell felvenni, és természetesen bementem a ruhagyárakba, itt most független attól, hogy előnyöket élveztem, bementem a ruhagyárba, a célgépeket is megnéztem, hogy mivel, hogy dolgozzák el, és mitől minőségi egy ruha. Gyakorlatilag egy autodidakta, úgymond tanultam egy szakmát, egy ilyen szabósági szakmát.
De volt erre szüksége? Tehát a szabósági szakmát azt nem használtad, nem dolgoztál.
Nem tudtam, hogy még szükségem lesz rá, de ezt nagyon jól tudtam, hogy valójában ezen a területen tudnék én úgymond valamilyen fajta megélhetést biztosítani magamnak, inkább ez volt bennem, mert ugye a modellségnek tudtam, hogy egyszer vége lesz. És hát...
Szóval voltál ennyire tudatos?
Hogy is mondjam neked, nem tudtam még azért, annyi minden történhet, aki egy modellpályán van, hát ugye, mit tudom én, rengeteg dolog történhet, hát mondjuk például sose felejtem el, amikor castingra kellett volna menni, én nem is vállaltam a Gajdos Tamásról is biztos sokan hallottak, ő is egy ismert modell kollégám volt, és emlékszem, hogy hívtak a szerencse kerékbe engem is erre a történetre.
Ja, tényleg?
Igen, és én mondtam, hogy én ne arra ugyanak, én nem megyek, mert ez nekem biztos nem fog menni, de a Gajdosra figyeljenek oda. Úgyhogy én...
neked köszönheti akkor gyakorlatilag a karrierjét.
Ez egy kicsit túlzás lenne, de én direkt mondtam, emlékszem, hogy aki felhívott, direkt mondtam, hogy a Gajdosra figyeljenek oda, mert ő benne totál van egy ilyen habitus, mert emlékszem rá, amikor nem jött el a divatbemutatóra egy konferenci, fogta, kiment, betanult egy szöveget, és simán lekonferálta a bemutatót. És őt ez érdekelte. Én ezt tudtam, hogy ebbe ő neki tehetsége van. Aztán, hogy ő látta ezt én rajtam, ezt nem tudom, de én magamban éreztem pontosan az öltözködés kultúrával kapcsolatban, hogy ez engem érdekel, és ebbe én tudnék egy kicsit ilyen nagy szavakkal élve balcoltott küldetést tudatosan viselkedni, vagy élni, vagy szóval...
De látod egyébként, most eszembe jut erről a történetről, eszembe jut a Kovács László és Zsigmond Vilmos esete Los Angelesben, akik 256-ban kimentek, két zseniális operatőr, már egyikük sem él sajnos, de őróluk volt egy ilyen történet, hogy amikor ugye kimentek, akkor 10 évig még nem tudtak operatőrként dolgozni, de amikor elkezdtek dolgozni, és az egyiket megkeresték egy filmmel, egy film kapcsán, hogy jöjjön operatőrnek, akkor mindig az, én nem mennék, mert szerintem van nálam egy jobb, az a Kovács László, és akkor így elmentek megkeresni a Kovács Lászlót, aki szintén azt mondta, hogy van nálam egy jobb, a Zsigmond Vilmos, és akkor igazából így segítették egymást, de akkor ez itthon is létezett, és igazából, ha így a magyarok rossz tulajdonságait nem tudom, elkezdjük sorolni, vagy sokszor az üteszünk be, hogy hát a magyarok irigyek, meg alávágnak az egyik a másiknak, de közben ez pont az ellentetjét mutatja.
Igen, ez egy nagyon klassz történet, ez nekem is tetszik, és tulajdonképpen hát a Gajdos attól függetlenül, hogy mi bárhol összetalálkozunk, hát egyszer-kétszer voltam az ATV-ben, csináltak velem riportot, és de hát állandóan zrikáljuk egymást, olyan, mintha ha utálnánk egymást, vagy ellenségek lennénk, de közben nagyon jó barátok vagyunk, én gondolom, azt hiszem ő is így van vele, úgyhogy...
De azért 10-esre fiatalabb nálad, nem?
10-esre fiatalabb, nyilván, hogy én már benne voltam a szakmában, és mivel elég poénos ember vagyok az életemben, mindig is a rossz dolgokat, azt mindig átforgattam poénra, és soha nem tudták, hogy ez igaz-e, vagy valójában tartalma van, és hát persze lehetett röhögni rajta, ez mai napig is, ha például a múltamra még egy pillanatra visszatérve, voltam ablaktisztítő, mit tudom én, 8-10 évig, egy Chemolympex.
Ez nem kevés év.
Egy Chemolympex nevű kürkelvállalatnál, ez már egy úgymond egy ilyen...
Nem kevés idő, 8-10 év.
Hát jó, lehet, hogy csak 6 évig, most pontosan már nem tudom, annyira nem vagyok, az időt nem így mérem, és voltam mindenesetre, ha beparkolok autóval beparkolok egy benzinkúthoz, és akkor a benzinkutas ugye meg akarja pucolni az ablakot, de hát én mondom, hogy elnézést, de hadd gyakoroljam a régi szakmámat, és hát ez a jó pofán jön le, mert hát ugye általában elegáns vagyok, meg ha rám néznek, akkor sportosban is úgy össze van rakva minden, az autóm is szép, és hát gyakorlatilag azt hiszi, hogy viccelek. Persze. Én tudom, hogy igaz.
Persze. Bakos Jánossal beszélgetünk, a 80-as évek egyik férfi szupermodelljével, és itt folytatjuk vele. Még, úgyhogy maradjatok velünk, egy rövid szünet után visszatérünk.